Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakész témája a Föld legfontosabb ügye, a klímaváltozás, amely nem ismer országhatárokat. Az éghajlatváltozás mindannyiunk felelőssége, így vagy úgy, de mindannyian hozzájárulunk. És előbb vagy utóbb, de mindannyian érezni fogjuk a hatásait. Mindenkinek tenni kell azért, hogy megfékezzük. Az úgynevezett karbonlábnyom gyors érdemi csökkentésére számos lehetőség van. Van, amelyeket az államnak kell megtennie, hogy mi tovább léphessünk, de van, ami egyéni szinten is kivitelezhető. Késlekedésre nincs idő. Tudom, hogy 26 éve folyamatosan azt halljuk, hogy a 24. óra utolsó percében vagyunk, de higgyék el, tényleg nagy a baj. És mindenkinek, a legkisebb falu lakójától a nagyvárosi állampolgárig, mindenkinek el kell kezdenie a változtatást, mert a gyerekeink túlélése a tét. Mit és miért kell tennünk a klímaváltozás ellen? Erről beszélgetünk ma délután. Vendégem nem csak a magyar nyelvterület, hanem a Föld egyik legnagyobb szaktekintéje. Ürge Vorsász Diana, fizikus, Nobel-díjas klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének, az IPCC-nek az egyik alelnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és időt szakít ránk.
Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat.
Mindannyiunk számára fontos ügyért dolgozik Ön, harcol Ön, gazdasági és állami vezetőket szembesít a helyzettel, azzal, hogy az emberiség gyakorlatilag már rég kifutott a klímaváltozás elleni fellépésre, rendelkezésére álló időből, arra, hogy ha minden így folytatódik, akkor 50 év múlva egy lakhatatlan földön kell élniük a gyerekeinknek. Az erdőtüzek, viharok, árvizek dacára Európának ebben a felében azonban nagyon sokan még mindig csak legyintenek, amikor azt hallják, hogy klímaváltozás, globális felmelegedés, üvegházhatású gázak. Megtanultunk együtt élni a veszéllyel, vagy a boldog tudatlanság ez?
Én azt mondanom, hogy arról van szó, hogy az Európa ezen a felén azért nagyon sokan küzdenek még olyan problémákkal, hogy az alapvető szükségleteiket ki tudják elégíteni, és amikor azon kell gondolkozni, hogy most miből lesz tankönyve a gyereknek, vagy a hónap végén miből veszem meg a vasárnapi ebédevalót, akkor tényleg egy kicsit kevésbé fontosak azok, hogy ugyan lehet, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy egyre több a tűz, egyre több a vihar, egyre több az áradás, és ilyen veszélyek is fenyegetnek, viszont amíg még megélhetési problémák vannak, addig még azok fontosabbak, mint ezek.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kellene foglalkoznunk a klímaváltozással, a globális felmelegedés veszélyeivel.
Abszolút nem jelenti azt, mert sajnos akkor is tisztában kell lennünk, nagyon fontos tisztában lennünk, hogy már a mi életünk második részét is nagyon fogja befolyásolni, már most is befolyásolja, de egy idő után már azoknak is nagyon, hogy mondjam, beleköp a levesbe, akik azért még a megélhetésükért, vagy egy alapvető életszínvonalért küzdenek, de a gyerekeinknek mindenképpen. Tehát nagyon fontos foglalkozni vele egyrészt ezért. Másrészt azért tudni kell, hogy a hallgatók között azért biztos van olyan, sok olyan van, akik kevésbé azért napi megélhetési problémákkal küzdenek, és ők viszont már egyre jobban tehetnek az éghajlatváltozás megelőzéséért, ők jobban felelősek is talán ennek a problémának az okozásáért. Tehát most is nagyjából azt látjuk, hogy a föld lakosságának a fele, a szegényebb fele, az összesen az összkibocsátásoknak csak egy tizedért felel, tehát hiába sanyargatja magát tovább, nagyon kicsi csökkentés, kibocsátás csökkentést tud elérni összességében. Viszont a felső egy tized, tehát a leggazdagabb egy tizede az emberiségnek felelős több, mint feléért a kibocsátásoknak, és ha semmi más nem csinálnánk a Földön, csak ez a felső egy tized, csak az EU-s átlagra csökkenteni a kibocsátásait, ami az EU-s átlag, hát azért ez nem egy rossz, nem egy aszkéta életmódról szól, akkor már az egész világ kibocsátásai egy harmadával csökkennének. Tehát nagyon jelentős csökkenést tudnánk elérni. Tehát igen, ha akik kicsit jobb módúak és hallgatják ezt a műsort, azok igen, azoknak azt gondolom, hogy nagyon fontos megérteni, hogy ők már azért nagyon sokat tehetnek ennek a problémának a megváltoztatásáért.
Hasonlót hangsúlyozott a klímacsúcson a kenyai kislány, most nem jut eszembe a neve, aki felszólalt. Ő is ezt mondta, hogy ott az egyenlítő mentén lévő országokban azért jóval alacsonyabb az üvegházhatású gázak kibocsátása, mint a föld többi részén, mint a fejlődő államokban, mint a gazdaságilag prosperáló államokban. Tehát ők a felelősek?
Pontosan, hát mindenképpen mi vagyunk a felelősek, mi, akik iparosodott országokban élünk. Ráadásul ugye itt azt is kell nézni, hogy történelmileg ki a felelős, hiszen a légkörben levő széndioxid az bizony az elmúlt évszázadok össztevékenységének az eredménye, hiszen ha a széndioxid belekerül a légkörbe, akkor azt gyakorlatilag úgy tekintetjük, hogy szinte ott is marad, legalábbis a mi léptékeinkben ott is marad, tehát ez a mértékű széndioxid koncentráció emelkedés, tehát ez a mértékű üvegház hatás, ami most van, ez mindenképpen azoknak köszönhető, most idézőjelben köszönhető a legjobban, akik korán iparosodtak, és régóta egy viszonylag magasabb életszínvonalat élveznek. Ilyen szempontból különösen érdekes itt a kelet-európai országok története, hiszen ugyan mi messze nem vagyunk olyan magas életszínvonalon, mint mondjuk Nyugat-Európa, mégis történelmileg közel hasonló mértékben járultunk hozzá ez a problémához, hogyha most egyfőre vetítve nézzük, hiszen a szocializmus alatt nagyon pazardó volt, energiapazardó volt az iparunk, nagyon nagy kibocsátásokkal járt, tehát összességében mi is körülbelül annyit bocsátottunk ki történelmi léptékben nézve, mint akár egy nyugat-európai. Most már ez az utóbbi pár évtizedben egyáltalán nem igaz, már jóval kisebb a klímalábnyomunk, ha lehetne így fogalmazni, mint a nyugat-európaiaknak.
Itt a beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy ha így folytatódik, akkor 50 év múlva egy lakhatatlan földön kell élniük a gyerekeinknek, mert nem én mondom ezt, hanem tudósok mondják ezt. Lineárisan lesz egyre rosszabb a helyzet, vagy ez be fog robbanni?
Ez sajnos egyáltalán nem lineáris, ez bizony egyre rosszabb. Nagyon sok nem lineáris folyamat tudunk beindítani. Szerencsére most még csak viszonylag kevés olyan dolgot indítottunk be, ami... de már most is van egy pár olyan, amit hogyha holnaptól egyetlen egy molekula széndioxid csöpöt sem bocsátunk ki, még akkor is évszázadokig, évezredekig fog folytatódni a változás, például a tengerek szintjének az emelkedése, például a tengerek hőmérsékletének a növekedése, például az olyan jég takaróknak az olvadása, mint a grönlandi jégtakaró, mint az antarktiszi jégtakaró, ezek évszázadokig, évezredekig most már valamennyire olvadni fognak. De nagyon nem mindegy, hogy mennyire, és nagyon nem mindegy, hogy még hány ilyen nem lineáris folyamatot indítunk be. Például, hogyha a grönlandi jégtakarónak az olvadásán egy bizonyos szinten túlmegyünk, és ez körülbelül 2 és 3 fok globális felmelegedés között várható, tehát az ipari forradalom előttihez képesti világ átlaghőmérséklethez képest, ha 2-3 fokkal fölmegy a hőmérséklet, akkor olyan mértékben válik instabillá, például a grönlandi jégtakaró, hogy onnan már ma biztos, hogy az egész el fog tűnni, és csak az önmagában 7 méter tengerszint emelkedést fog okozni. Ugyanígy 2-3 fok között több ilyen egyéb úgynevezett billenőpontot tudunk sajnos elindítani, tehát például akár szintén az antarktiszi jégolvadását, akár több óceáni áramlatrendszernek az összeomlását. Az is nagyon ijesztő, hogy mikor várható a golf áramlatot tartalmazó óceáni körforgásos rendszernek a összeomlása, hiszen annak nagyon jelentős hatása lesz Európa időjárására és éghajlatára. Tehát igen, nagyon nem lineárisak a hatások. Most is már látjuk, hogy ez az egyetlen egy fok globális átlagkörmérséklet emelkedés is bizonyos extrém időjárási paraméterekben milyen hatalmas növekedést hozott. Nem csak ezek, de egyre több probléma fog nagyon elszállni, ahogy növeljük a hőmérséklet emelkedést.
Jürge Vorsász Diana, fizikus, Nobel-díjas klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testületének, az IPCC-nek az egyik alelnöke, a Naprakész vendége. Szomorú képet festett le ön, mindeközben 7 gyermeket nevel. bízik a jövőben, ez azt is jelenti?
Igen, én azt gondolom, hogy meg fogja az emberiség oldani, mint hogy el is kezdtük megoldani, és azt gondolom, hogy most ez a glasgowi csúcs is fontos lépés, előrelépés azon a folyamaton, aminek segítségével azért előbb-utóbb ki fogunk mászni ebből a slamasztikából. Csak azt kell látni, hogy az éghajlatváltozás igazából csak az egyik csúcs, ami a jéghegyből kilátszik és kibukkan, és ha nagyon nagy erőfeszítéssel, hogy nagyjából le is nyomjuk, amíg a jéghegyet magát nem olvasztjuk el, addig az a jéghegy máshol fog felbukkanni. Tehát amiről beszélek az az, hogy azért az alapprobléma az az, hogy igazából tovább nyújtózkodunk, mint a takarónk ér. Többet fogyasztunk, többet használjuk a föld erőforrásait, és többet szennyezzük, mint amennyit a föld el tud bírni, semlegesíteni tud, és ha folyamatos növekedésről, és nem is most nem csak jólét növekedés, hanem inkább hogy a folyamatos fogyasztás növekedésről, és dologi fogyasztás növekedésről, és erőforrás kiaknázás növekedésről szól a gazdaság, akkor bizony, akárha ezt a problémát esetleg megoldjuk, biztos, hogy jön helyett a következő. Tehát például biológiai sokféleségünk összeomlása, ez is már nagyon fenyegető probléma, ez is akár a hatodik kihalást is elindíthattuk már, vagy annak a határán vagyunk, hogy egy nagy hatodik kihalási hullámot indítsunk el a Földön. Tehát bizony általában azért nagyon sok veszély fenyeget, de én azt gondolom, hogy meg kell oldanunk, mert meg tudjuk oldani, és az a szerencse, és azért vagyok optimista, mert én látom, hogyha azokhoz a megoldásokhoz nyúlunk, amik a megoldásokból a jobb megoldásokat jelentik, akkor nem csak, hogy ezeket a környezeti problémákat oldjuk meg, hanem egyszer az egész társadalom igazságosabb, összességében gazdagabb lesz, az életünk, az életminőségünk jobb lesz, jobban fogunk élni, egészségesebbek leszünk, több szabadidőnk lesz, tehát összességében tisztább lesz a levegő, tehát összességében egy jobb világot teremthetünk, hogyha komolyan vesszük azt, hogy ne csak úgy próbáljuk megoldani, hogy most itt az egyik technológiát kicseréljük a másikra, hanem a probléma alap gyökereihez nyúljunk, és ott oldjuk ezeket meg.
Jól értem, hogy ez azt jelenti, hogy nekünk tulajdonképpen akkor alkalmazkodnunk kellene ahhoz, ami most történik?
Mindenképpen kell alkalmazkodnunk is. Az már sajnos nem elkerülhető, már most is látjuk, hogy milyen sokat változott az éghajlat, és ennél még jóval többet fog, akkor is, ha nagyon ügyesen stabilizáljuk az éghajlatváltozást, vagyis megszüntetjük az éghajlatváltozást, és stabilizáljuk az éghajlatot, akkor is még nagyon sok változást várhatunk, tehát mindenképpen kell alkalmazkodnunk. De én főleg arra gondoltam, hogy itt azokat a gazdaságot kell átgondolni, a fő gazdasági motorokat, a fő gazdasági mozgatórugókat, ami most arról szól, hogy minél több erőforrást kiaknázunk, ha lehet minél több, minél kevesebb emberi erőforrást tébe vele, mert ugye az a drága, az van nagyon megadóztatva, és aztán minél több terméket állítsunk elő, azt minél jobban próbáljuk a fogyasztók torkán erőszakolni, hogyha nem kell nekik egyáltalán, akkor még több marketinget beletoljuk, tolunk még jobban pszichológiai kutatások eredményeképpen alkalmazva, még jobban áthuzalozzuk az agyukat, hogy mégis megvegyék azokat a cuccokat, amiket soha nem gondoltak előtte, hogy szükségük van rá, és azt minél előbb dobják el ezeket, azért, hogy minél gyorsabban tudjanak újakat venni. Na most ez olyan mértékű környezetszennyezéssel és környezeti erőforrás kiaknázással jár, ez a gazdaság nem működik. Ehelyett egy olyan gazdasági modellre kellene áttérni, ami főleg nyilván a termékekről is szól, de nem a mennyiségről, hanem a minőségről, a minőségi fogyasztásról, tartós cikkekről, garanciális cikkekről, javításról, jó minőségű tartóságról, valamint ahol azért a gazdaság nagy része szolgáltatásokról, digitalizációról, tudásalapú, hozzáadott értékről szól, szórakoztatóiparról akár, egészségiparról, és így tovább egészségügyi szolgáltatásokról, tehát ahol a jól létről szól a dolog inkább, mint a tárgyi fogyasztásról. És ez azért nagyon fontos egy ilyen gazdasági átmenetben, hogy az emberi erőforrás megadóztatásáról sokkal jobban áthelyezzük az adóztatást a természeti erőforrások, valamint a szennyezés és a szemetelés és a szemét termelésre, és ez elő fog segíteni sokkal körkörösebb gazdaságot. Tehát itt a lineáris erőforrás kiaknázó és minél inkább kidobó gazdaság helyett egy minél inkább újrafelhasználó, javító, megfelelő és karmantartó gazdaságot fog létrehozni. Tehát egy ilyen gazdasági átmenetet kellene megélnünk, ami egyáltalán nem katasztrófa, hiszen néhány évtizede még mi is tudjuk, hogy ha elromlott a mondjuk cipzárunk, akkor nem kidobtuk azt a ruhát, hanem megcsináltattuk a cipzárt, hogy megpróbáltuk mi megcsinálni, ha kirukadt az oknén, megbestoppoltuk. Ez ma már nem éri meg, mert hülye az, aki, bocsánat, aki ezzel vesztíti az idejét, hiszen jóval olcsóbban lehet tömegtermelésbe kapni a cuccokat, de ez nem helyes, megfulladunk a szemétben, a fast fashion, a gyors divat cikkek mérgező szeméthalmaitól, tehát bizony egy másfajta gazdaságra kell áttérni, és ez viszont egy mindenképpen egy sokkal jobb életszínvonalat, és egy jobb életet, és igazságosabb gazdaságot és társadalmat is fog eredményezni.
Jürge Vorsász Diana fizikus, Nobel-díjas klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testületének, az IPCC-nek az egyik alelnöke, a Naprakész vendége. A Glasgow-ban szervezett 26. klímacsúcs apropóján beszélgettünk. A mostani klímacsúcs legfőbb célja az, hogy életben tartsa a hitet abban, hogy továbbra is reális elképzelés a Föld átlag hőmérsékletének emelkedését 1,5°C alá szorítani. Mindeközben pedig azt olvasom, hogy a világ kormányai körülbelül 110%-kal több fosszilis tüzelőanyagot terveznek előállítani 2030-ban, mint amennyi összhangban lenne a felmelegedés 1,5°C való korlátozásával. Az ENSZ főtitkára ma azt mondta, hogy a szakadék szélére sodorja az emberiséget a függés a fosszilis üzemanyagoktól. Ilyen körülmények között van remény?
Én azt gondolom, hogy azért van remény. Igen, ezek tényleg ijesztő adatok és ijesztő számok, de ha belegondolunk, azért nem olyan nagy probléma, mert végül is dönthetünk úgy, hogy egyszerűen nem fogjuk végig felhasználni azokat a szénerőműveket, ameddig az élettartamuk van. Nem azok az autógyárak hamarabb kell, hogy leálljanak, akik most az utóbbi időkben épültek, és benzinüzemű, vagyis belső égésű motorokkal működő autókat gyártanak. Esetleg 2030 után már nem engedünk majd új belső égésű motorral üzemelő járművet értékesíteni. Tehát dönthetünk mi úgy, hogy ez ne valósuljon meg, tehát ne használjuk ezeket az infrastruktúrákat egészen addig, hogy az összes profitot megtermeljék. Igazából ez nem annyira a mi kárunk lesz, hanem azoknak a nagy cégeknek a kára lesz, és azoknak a kormányoknak és azoknak a finanszírozóknak a baja lesz, akik a 2015-ös párizsi megállapodás után is még mindig trillió dollár mennyiségeket öntöttek a fosszilis infrastruktúra fejlesztésébe, mikor már pontosan tudták, hogy 190 ország aláírta azt, hogy ki kell vonulni a fosszilis tüzelőanyagok használatából, és hogy az évszázad közepére nagyjából karbonsemlegesnek kell lenni, és 2030-ra le kell feleznünk a kibocsátásainkat. Ennek ellenére folyamatosan bővítették az infrastruktúrát, akkor azt gondolom, hogy ezek a cégek hatalmas kockázatot vállaltak ezzel, és hát legfeljebb sajnos ők ütik meg a bokájukat, hiszen már ezeket ismerve tették meg ezeket a befektetéseket. Természetesen azért ehhez egy közmegegyezés kell, hogy gyorsabban cseréljük ezt az infrastruktúrát, és természetesen kellenek alternatívák. Mert itt nem arról van szó, hogy úgy szakunk rá a fosszilis tüzelőanyagokról, hogy most akkor mindenki holnaptól csak gyalog fog járni, és kiszáll minden járműből, és nem fogja fűteni az otthonát. Tehát ezt az átmenetet sürgősen el kell kezdeni, hogy a legfontosabb, különösen mi országainkban azt gondolom, az épületállománynak a felújítása, hiszen most is ugye nagy energiaválságban vagyunk, szaladnak föl az energiaárak, a gázárak sokan ugye gázzal, esetleg szénnel fűtenek. Ezeknek az árak elszaladása ellen is a legfőbb védekezés az, hogy felújítjuk az épületállományt, ma már tudjuk, hogy szinte minden egyes épületet, ami országainkban lehetne null energiásra felújítani. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kis erőművekké válhat az összes épület, tehát egy éves szinten több energiát tudnak termelni, mint elfogyasztani, és nem csak a fűtésre, hanem az összes energiafelhasználásunkat tudnánk nagyjából fedezni az épület által termelhető energiából. Nagyon nagy beruházások kellenének az energiahatékonyság terén. Ezt viszont nem várhatjuk el, hogy a Józsi bácsi a sarokról, vagy a legutolsó kis parasztházból saját tőkéből tegye meg ezeket a befektetéseket. Tehát ide bizony nagy klímapénzeket kell majd bele fektetni, tehát a fosszilis infrastruktúra helyett nagyon fontos lenne, ha az épület infrastruktúránkba fektessünk bele, hogy szinte minden épületből erőmű lehessen, hát és most nem rossz erőműre kell gondolni, hanem egyszerűen csak arra, hogy a rezsink az szinte nulla lehessen, tehát hogy szinte ne is legyen energia vásárlásra szükségünk ahhoz, hogy az energiaigényünket fedezzük.
Örömmel hallgatom az ön optimizmusát, és egyáltalán nem ünneprontásként kérdezem. A vállalásokat nézve nekem az ambiciózus, de irreális szópáros jut eszembe. Az EU klímacsomagja például azt tűzi ki, hogy a közösség 2050-ig elérje a karbonsemlegességet. Boris Johnson brit miniszterelnök nemrég azt ígérte, hogy országa 2035-re már csak tiszta energiát fog használni. Kell merni nagyot álmodni, vagy ez iránymutatásként kell felfogni, vagy valóban megtörténhetnek ezek a vállalások?
Abszolút megtörténhetnek ezek a vállalások, hiszen gondoljuk meg, hogy amikor kitűztük, hogy az emberiség a Holdra fog menni, akkor még nem tudtuk, akkor még csak repülőgépekkel röpködtünk, tehát ez egy hatalmas, merész lehetetlenségnek tűnt. És mégis az ember elrepült a Holdra. Ugyanígy nagyon sok mindent kitűzött már az emberiség olyan célt, ami akkor még lehetetlennek tűnt, és nem volt meg rá igazán a megoldásunk, és mégis elértük. Itt ugyanerről van szó. Nem azt kell nézni, hogy pontosan most, a mostani gondolkodásunkkal ezt hogy fogjuk elérni, hanem azt kell nézni, hogy ezt el kell érnünk, nincs mese. Mert nincs más út. Mert nincs más út tovább, mint ez. És akkor ezt meg kell csinálni. Akkor meg fogjuk tudni csinálni, hiszen például az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testülete már többször megmutatta, hogy megvannak a technológiáink, nem kell várni a szuper új technológiára, a fúziós erőműre, vagy akármire, amivel majd ezt megoldjuk, már most megvannak a technológiáink, amikkel meg tudjuk oldani, csak tényleg nagyon mélyreható és gyökeres, és az egész társadalom minden területére, az egész gazdaságunk minden területére kiható változások kellenek, csak ezeket kellene beindítani, de meg tudjuk oldani, és igen, merész, mert hatalmasakat kell változtatnunk, de igenis megcsinálható, és én azt gondolom, hogy meg is fogjuk tudni csinálni, csak sajnos föl kell adni azt, hogy pontosan ugyanúgy fogunk élni, vagy pontosan ugyanolyan módon fogjuk azt az életszínvonalat élni, amit most élünk. Én azt gondolom, hogy jóval magasabb életszínvonalat fogunk tudni élni, de más módon fogjuk a jólétünket érvényesíteni, és ezt kell elfogadnunk.
Kinek a felelőssége a klímavédelem? Mit tehetnek az egyes családok? Mit tehet az állam? Mit kellene, hogy tegyen az állam? Mert hogy az állam helyettem nem ülhet kerékpárra, de biztosított kerékpárutat vagy korszerű tömegközlekedést. Például a vonattal Marosvásárhelyről el akarok jutni Sepsiszentgyörgyig, 196 kilométer ez vasúton, 5 óra, és még valamennyi, amíg megtehetem ezt a távolságot. Ez környezetbarát, de azért 2021-ben picit időpocsékolásnak tűnik.
Pontosan, tehát pontosan erről van szó, hogy ugyan mindenkinek a feladata itt ez a megoldás, tehát ugyanúgy az államnak, a cégeknek, az iparnak, valamint az egyéneknek is, ugyanakkor azért legtöbbet mindenképpen az állam tehet azáltal, hogy elősegíti ezeket az infrastruktúrális és gazdasági változásokat. Hiszen pontosan nagyon jól rávilágított, hogy egyéni szinten sokszor nincs meg az a választási lehetőségünk egyelőre, amivel jóval környezetbarátabb életmódot tudunk folytatni. Ugyanígy a városi kerékpározásban, bár nyilván vidéken ez kevésbé probléma, de például Budapesten, ahol én lakom, hiába szeretnének a gyerekeim kerékpárral közlekedni, hiába szeretnék én, de nincs az a biztonságos infrastruktúra, hogy Budapest egyik pontjából a másikban bárhova biztonságosan eljuthassak, még egy autónak ez garantálva van. Tehát azt valahogy elvárjuk, hogy egy autónak kötelező legyen, hogy el lehessen biztonságosan jutni az ország bármely A pontjából a B pontba. Ugyanezt nem, egyáltalán nincs joga ennek egy kerékpárosnak, vagy akár egy gyalogosnak egy városon belül. Ez egy nagyon nagy probléma, tehát pontosan ilyen átgondolására van szükség akár a városoknak, de a hosszú távú közlekedésnek is igen. Pontosan jó példát mondott, vagy például ugye én is szeretnék minél kevesebbet repülni, most Glasgow-ba éppen nagyon szeretnék vonattal menni ki, de nagyon nehéz, mert nagyon kevés olyan járat van, hogy olyan megoldás van, hogy ne kelljen 50 ezerszer átszállni, nagyon kényelmetlen hosszú átszállásokkal és kényelmetlen vonalvezetésekkel. Tehát pontosan ezt az infrastruktúrális változásokat bizony az államnak kell kezdeményeznie, és azokat a nagyon sok gazdasági változást is pedig őnek kell ki alakítani olyan ösztönzőket, hogy a cégeknek is jobban megérje a környezetbarát megoldásokat megvalósítani, mint a szennyező megoldásokat. Tehát ahogy elmondtam korábban, hogy például az adórendszert jelentősen át kell alakítanunk, hogy az igazán nagy adóteher az a környezet szennyezésen és a környezeti erőforrások, a természeti erőforrások kiaknázásán legyen, ne pedig a munkaerőn, amiből azt szeretnénk, ugye, hogy több legyen, és egy ilyen átalakítás azért nagyon jelentősen megfordíthatná azokat az ösztönzőket, ami miatt olcsó most Kínából idehozni a csirkét, vagy ami miatt, hogyha veszünk egy okostelefont, akkor 800 ezer kilométert utazott azoknak a különböző részei a világ szerte, csak azért, mert az egyik dolgot olcsó volt az egyik országban, megcsinálja a másikat a harmadik országban, és a között még egy csomót kellett utaznia, amennyiben meg lenne rendesen be lenne árazva például az utaztatással kapcsolatos környezetszennyezés, akkor már sokkal jobban megérni, vagy sok minden sokkal jobban megérni helyileg gyártani, és nem kellene annyit utazni, emiatt a munkahelyek is otthon maradnának, több lenne a munkalehetőség. Tehát ezért említem, hogy egy sokkal igazságosabb és jobb világot tudnánk újra alakítani, hogyha pontosan a kormányok megmernék lépni ezeket az átalakításokat. De hát nyilván ezeket azért nem könnyű meglépni, és ezért mi állampolgárok, mi családok, talán az egyik legfontosabb, amit tehetünk az éghajlatváltozás érdekében, hogy mint szavazó polgárok folyamatosan a tudtára adjuk a képviselőinknek, különböző politikai döntéshozóknak, hogy elvárjuk tőlük, és felhatalmazunk őket, hogy ezeket a sokszor nem túl népszerű, nem túl könnyű döntéseket meghozzák, és intézkedéseket igenis kezdjék el meghozni. Mert nagyon nehéz úgy választást nyerni, hogy az ember azzal kampányol, hogy itt van ez a katasztrófa, ami nem történt meg, ez az időjárási katasztrófa, ami nem történt meg, vagy miattam került, lesz majd az unokáinknak jobb. Így nem lehet választást nyerni, tehát valahogy nekünk kell ezt segítenünk, hogy mégis merje a politikus és a döntéshozó ezeket az amúgy nagyon nehezen felvállalható döntéseket és intézkedéseket meghozni.
A klímavédelemnek ára van, ez hangzott el itt az elmúlt percekben, nem csak civilizációnk, kultúránk, nyári élményeink, az étkezésünk, sőt, még a lélegzésünk is üvegházhatást okozó gázokat termel. Hogy egy képzavarral éljek, a karbonlábnyomom holnaptól csökkenthető anélkül, hogy ne kelljen levágjam legalább az egyik lábamat?
Hát természetesen. Az, hogy mi lélegzünk, az igaz, hogy kibocsátást okoz, de ugyanaz, az csak az a kibocsátást engedi vissza a légkörbe, amit a növények megkötöttek, a légkör szén-dioxidját, hogyha megkötik a növények és átalakítják oxigénné és a saját biomasszájukká, és ezt a biomasszát fogyasztjuk el, vagy először az állatok, hogyha állati fehérjét eszünk, vagy aztán a végén mi. Tehát összességében a mi létezésünk, az maga csak a táplálkozásunk, az egy nullszaldós létezés, tehát nem ez itt van a probléma. A probléma az azzal van, hogyha olyan energiát használunk föl, amit már nagyon régen levő napenergiája tárolták el, régen a növények, tehát régi széndioxidot kötöttek meg, és most ezt a nagyon régen az év milliók által megkötött széndioxidot tüzeljük el, vagy hát a szént tüzeljük el, és juttatjuk vissza ugyanazt a széndioxidot a levegőbe. Tehát ez a probléma nem pedig az általános létezésünk, meg az általános, ha bármit csinálunk, hanem kifejezetten csak a fosszilis tüzelőanyagokkal való ezeknek a felhasználása, valamint az erdőirtás. Sajnos még az a mezőgazdaságban is sok olyan tevékenység van, ami szintén fokozza az üvegházhatást és az éghajlatváltozást, de általánosságban ezek a tevékenységek csak, amik ehhez a problémához hozzájárulnak.
Őrge Vorsácz Diana, fizikus, Nobel-díjas klímakutató, az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testületének az egyik alelnöke, a Naprakész vendége. A nevelésnek, a tudatosításnak nyilván nagy szerepe van ebben a történetben. Hogyan kell kezdeni? Vagy elkezdődött ön? Hogy látja itt Európának ebben a felében?
Nem, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, ahogy elmondta, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, pontosan amit önök most csinálnak. Minél többet kell róla beszélni, hiszen az a probléma, hogy a felnőtt lakosság még egyáltalán nem ismeri ezt a problémát, hiszen amikor ők iskolában voltak, még ez nem volt probléma, ezt nem tudták megtanulni. Sőt, azok a gyerek, akik most járnak iskolába, még ők is azért tudják nehezen megtanulni, mert amikor az ő tanáraik még egyetemre jártak, és tanulták a szakmát, akkor szintén nem volt benne még a tudásanyagban ez a probléma, hiszen még akkor nem volt probléma. Tehát rettenetesen fontos, hogy minél többet beszéljünk erről. Van egy nagyon híres amerikai éghajlatkutató nő, aki talán a legnépszerűbb az egész USA-ban, és őnek van például egy TED beszélgetése arról, hogy ha az egyetlen dolog, amit csinálunk az éghajlatváltozás megelőzés érdekében, akkor az egyetlen dolog az legyen, hogy beszéljünk róla, minél többet. Beszéljünk róla a vacsoránál, beszéljünk róla a munkahelyünkön, beszéljünk róla a szomszédokkal, beszéljünk róla a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, feltétlenül az ugye az a legfontosabb. Legyenek munkahelyi éghajlatváltozással kapcsolatos akciónapok, legyen az iskolában erre dedikált szintén projektnap, és így tovább, tehát beszélgessünk minél többet erről, pontosan azért, hogy egyre többet megértsünk erről, valamint egymással osszuk meg a jó gyakorlatokat, a jó példákat, ki hogyan tudott ezzel kapcsolatban előrelépni, esetleg a saját életmódján jobban változtatni, vagy hogyan tudjuk közösen még jobban befolyásolni, és felbátorítani a döntéshozókat, hogy merjenek lépni. Tehát igenis, az oktatás, a tudatformálás nagyon fontos, nyilván az iskola rettenetesen fontos, de hát sajnos, ahogy elmondtam, ez még egy hosszabb folyamat, vagy lassabb folyamat, addig pedig csak a sajtó az a legfőbb információforrásunk. Sajnos ugye az internetről tájékozódunk nagyon sokat, de az interneten azért nagyon sok tévforrás, tévinformáció kering, a saját kis buborékaimmal sokszor csak konspirációs elméletek, vagy téves tények, téves érvek lángolnak föl, és robbannak föl, és esetleg kerülnek nagyon messze, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a területen, ezen a területen különösen fontos, hogy megbízható forrásokból tájékozódjunk, ami azért a hivatalos sajtó még mindig jóval megbízhatóbb, mint az internetes közösségi média források.
Azt mondta ön, hogy fontosak a jó gyakorlatok, fontos a jó gyakorlatok megosztása. Ön hogy igyekszik környezetbarát lenni, vagy hogy igyekszik karbonsemleges lenni? Karácsonyhoz közeledünk, ajándékcsomagolás nélkül?
Igen, mi már nagyon régóta nem nagyon szoktunk ajándékot csomagolni, vagy ha igen, akkor olyan papírt veszünk, ami nincsen, nincs fehérítve, és azt sokszor mi festjük ki, például, hogy mi díszítjük ki, gyerekek ezt különösen nagyon szeretik, hiszen azért nem olyan nagyon nagy tragédia papírt használni, ami lebomlik, úgyhogy az nem gond. Inkább arra próbáljuk áthelyezni a hangsúlyt, hogy ne annyira a vásárlásról és a tárgyi ajándékokról szóljon a karácsony. Mi például a családon belül úgymond angyalkázni szoktunk, hogy mindenki kihúz egy valakit a családból, és annak kell olyan meglepetéseket okozni minden nap, egy bizonyos ideig, például adventben, és akkor hetente ezt cseréljük, hogy az nem egy tárgyi ajándék, hanem mondjuk elpakolok helyette, vagy rendet rakok neki, vagy az ágyba viszem a reggeliét, és így tovább, tehát mindenkinek más a szeretet nyelve, mindenki másnak örül, és ez egy fantasztikusan csodálatos dolog. Sok ember talán jobban is örül, mint egy 25. nem tudom milyen tárgynak, ami esetleg van, és úgyse találjuk el, hogy mit szeret annyira. Tehát nem lesz feltétlenül az anyagi költésről szóljon a családokról, a közösség erősítésről, a szeretetről, szóljon az együttlétről. Ez mindenképpen nagyon jó dolog. Szóljon finom ételekről inkább, mint tárgyak vásárlásáról és tárgyak még jobban való felhalmozásáról.
A koronavírus járvány kapcsán a klímavédelem is középpontba került. Számok mutatják, hogy csökkent a károsanyag kibocsátás, miután leálltak a gigantikus környezetterheléssel járó repülések, luxushajózások, vagy csökkentették termelési kapacitásukat a gyárak. Számokat nem tudok, de elvileg az irodaipar által okozott szennyezés is csökkent az otthoni munkával. Az éghajlatváltozás elleni harc azonban nem gyorsult be. Ön szerint mulasztottunk az elmúlt másfél évben?
Igen, nagyon sokat mulasztottunk. Hatalmas lehetőségeket hagyunk ki, bár én azt remélem, hogy azért ezeknek a lehetőségnek egy részét mégis megragadjuk. Az egyik, amit pontosan ön is nagyon jól megfogalmazott, az a digitalizációs átmenet, ami nagyon jelentősen felgyorsult a pandémia által. Tehát a pandémia előtt azért még nem volt elfogadott, hogy mondjuk ne kelljen egy recept felírásáért elmennem az orvoshoz, ne kelljen utána 50 papírral rohangálnom a gyógyszertárba, és így tovább. Nem merült fel az, hogy sokat tényleg otthonról dolgozunk, vagy akár egy üzleti tárgyalást online Zoomon vagy más platformon bonyolítsunk le. Nem merülhetett föl nekem, hogy én egy előadást interneten tartsak meg egy egész közönségnek, hanem oda kellett mindig mennem. Ez nagyon megváltozott, és akkor is, ha megpróbáljuk most a legtöbb színekre visszaerőszakolni az embereit újra az irodába, azért akkor is sok mindent már nehéz lesz visszahozni. Én azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz nagyon sok cégnek magának is megindokolnia, hogy muszáj elröpködnie arra a tárgyalásra, hiszen a repülés nélkül tökéletesen működtek az üzleti kapcsolatok, megkötődtek az üzletek. Lehet, hogy sok mindenben persze nem volt ugyanolyan, nem állítom, hogy ugyanolyan volt, semmiképpen nem volt ugyanolyan, de nem látjuk, hogy a gazdaságban ez, hogy nem röpködtünk szanaszét a világban, ez az üzleti kapcsolatokban, vagy az üzleti burjánzásában ez tényleg áldozatokkal járt volna. Tehát azt gondolom, hogy sok lehetőséget azért már megragadtunk, vagy nehéz ezt visszamenni pontosan ugyanoda, de sok mindent azt nem annyira ragadtunk meg. Tehát sok mindent próbálunk ugyanoda visszatérni, és ez az, amit tényleg át kellene gondolnunk, hogy ne ugyanoda térjünk vissza. Ne a régi normálisban, mert a régi normális nem működött. Egy új normális csináljunk, és ezt az új normálist, és az új normális igen sokkal jobb lehet, és egyszerre sokkal klímabarátabb is lehet.
Ez az új normális, ez akkor jelentse azt, hogy ne repülővel menjek Brüsszelbe, vagy Budapestre, vagy a nyári kirándulásból hagyjam ki a hajókázást?
Ezek nagyon-nagyon jó kérdések. Mindenképpen jelentse azt, hogy kevesebbszer kelljen elmennem Brüsszelbe eleve, mert a brüsszeli utainak jó részét, vagy a brüsszeli munkáimnak, a brüsszeli feladatainak jó részét tudjam online helyettesíteni. És amikor el kell mennem Brüsszelbe, igen, amikor tudok, és van rá lehetőségem, akkor menjek inkább vonattal. Ha muszáj, akkor nyilván egyszer-kétszer muszáj lesz repülni is. A nagyon jó kérdés, pontosan nyaralás kérdése. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt az elmúlt két év, hogy nagyon sokan választottuk a messze levő repkedős nyaralás helyett, a helyi nyaralást, és azt gondolom, hogy sokan felfedeztünk csodálatos kincseket a saját magunk környezetében, a közelebb, a saját magunk országában, vagy közelebbi környezetben. És sokan fogjuk is ezt hosszabb távon is választani, hiszen megszoktuk, és jó volt, és jól éreztük magunkat. Igen, ez fontos lenne, hogy hosszabb távon a röpködős messzi de menős nyaralás, az tényleg csak luxusnak számítson. Ez egy olyan dolog legyen, ami egy több évente levő ajándék, amire tényleg sokáig gyűjtünk és tervezünk, hiszen sajnos ezt nem bírja a kívánk. A repülésre sajnos nincs más megoldás, nincs még technológiai megoldás, mint az, hogy egy ideig bizony ne kell csökkentenünk a repülés összmennyiségét. De ezen kívül tényleg sok mindent fogunk tudni úgy csinálni, hogy jobban csinálunk. Tehát én azt gondolom, hogy például nyugodtan meg lehetne engedni az egyetemeken, főiskolákon, gimnáziumokban, hogy ne kelljen minden nap bemenniük, hanem már egy olyan órarendet tervezni, hogy mondjuk csak heti 2-3 nap menjenek be, és a többi azt maradjanak otthon is, otthonról végezzük az oktatást. Természetesen nem akarunk mindenkit folyamatosan bezárni, mert ez nem volt jó, de ilyen rugalmasabb megoldásokkal, részben bejáros megoldásokkal nagyon sokat lehetne csökkenteni a közlekedési szükségleteken, a légszennyezésen, a tumultusokon, a dugókon, és nekünk is sokkal produktívabbak, hatékonyabbak lehetnénk, hiszen sokkal több utazási és dugóban töltött időnket spórolná meg továbbra is egy-egy ilyen megoldás.
Még egy kérdés erejéig a nyaralásnál maradva, ez akkor azt jelenti, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a jólét, amiben eddig éltünk, az változni fog, és ezen túl nem az lesz a jólét, vagy nem az kell, hogy legyen a jólét. A klímavédelemmel a jólét fogalmunk is kell változzon?
Én azt gondolom, hogy ez nem egy probléma, hiszen mindenki szeretne egészségesebb lenni. Mindenki szeretné, ha a családja erősebb lenne, ha kevesebb lenne a válás, ha jobb lenne a kapcsolatunk a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, a testvéreinkkel, a helyi közösségünkkel, jobban ismernénk a szomszédunkat, és így tovább. Nagyon sokan, mondjuk nyilván nem az, akinek a betevő falatra alig van, vagy az általában nem tudja miből kifizetni a villanyszámláját, nem azoknak, de nagyon sokan azért már, akik más pozícióban vagyunk, inkább az jelenti a további életszínvonal emelkedést, nem az, hogy még többet keresünk, és ezért még több cuccot vásárolhatunk, hanem az, ha esetleg csökkenne a munkaidőnk, hogy több időt fordíthassunk az egészségünk megőrzésére, a sportolásra, a mozgásra, a természet élvezetére, esetleg szabadidős tevékenységeinkre, hobbiainkra, és a családunkra, a gyerekeinkkel való jártásra. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenfajta életminőség javulás felé kell egyre jobban elmennünk, természetesen nem azoknak, hangsúlyozom még egyszer, nem azoknak, akik még nem tudják miből kifizetni az alap megélhetésükhez szükséges számlákat. Ott még mindig arra van szükség, hogy a hagyományos módon hadd növekedjenek és hadd fejlődjenek, de akik már bizonyos színvonalat elértek, a fölött a jól lét növekedése az igen másról kell, hogy szóljon. Én azt gondolom, hogy összességében sokkal nagyobb boldogságot fog hozni, hiszen nem csak azt gondolom, hanem minden kutatást azt igazolja, hogy egy bizonyos szinten túl nem a fogyasztásunk növekedésétől növekedik a boldogságunk, hanem pontosan az egészségünk állapotától, a családjaink erősségétől, a közösségünk erősségétől, a párkapcsolataink erősségétől és stabilságától, a környezetünk tisztaságától, a természetben töltött időtől, és így tovább. Tehát igen, azt gondolom, hogy összességében jobban fogunk ebből kijönni, csak nekünk is a jól létre kellene a hangsúlyt fektetni, inkább, mint a tárgyi fogyasztáshoz kapcsolódó jólétre.
Zárásként térjünk vissza egy kérdés erejéig a klímacsúcsra. A legnagyobb vita ezúttal is a tehetős és a fejlődő országok között folyik. A fejlett többségében nyugati országok éppen a fejlődő országokat vádolják azzal, hogy elsősorban az ő magas károsanyag kibocsátásuk miatt emelkedik ilyen drasztikusan a bolygó hőmérséklete. Kinél az igazság?
Hát mind a két helyen van az igazság, de mindenképpen a fő igazság az az, hogy még mindig legjelentősebben a fejlett országok felelősek ezért a történetért, valamint nekünk van a legnagyobb lehetőségeink arra, hogy megoldjuk a problémát, hiszen nekünk van esetleg olyan tőke lehetőségeink, nekünk van pénzünk arra, hogy az infrastruktúrát meg tudjuk változtatni. Az is igaz, hogy a fejlő országok azok, akinek legjobb a nő a kibocsátásuk, de azt gondolom, hogy ebben is nekünk kell segíteni nekik, hogy olyan infrastruktúrát tudjanak építeni, mert ők nagyon sok új infrastruktúrát építenek, hogy ez már jóval környezetbarátabb legyen, hogy ez már átugorja a fejlődésen ezt a tév útját, ezt a tév zsákutcáját, amilyen módon mi fejlődtünk, hogy például hogy az amerikai módon, hogy olyan városokat építsünk, ahol még gyakorlatilag a toalettre elmenni is, be kell szállni egy autóba is elmenni, mert gyakorlatilag lehetetlen máshogy élni. Tehát egy nagyon olcsó benzére épülő város modellek épültek ki, ahol amik csapdába ejtik az ember, mert nem is tudnak máshogy jól élni, vagy máshogy azokban már nem nagyon lehet létezni. Ehelyett inkább olyan városokat kell építeni, ami úgynevezett ilyen 5 perces városok, vagy maximum 15 perces városok, ahol a városban olyan kis centrumok vannak, mikrocentrumok, ahol egyszerre, ahol mindenhova el tudok jutni, akár a munkahelyemre, akár a boltba, akár sportolni, akár egy egészségügyi létesítményre, és minden, ami szüksége van, egy 5-15 perces, akár gyalog, akár egy rolleres, biciklis közlekedéssel el tudjak érni gyakorlatilag mindent, és csak nagyon ritkán kelljen ennél hosszabb utakat megtennem egy városban. Tehát az infrastruktúra fejlesztése nagyon lényeges kérdés, hogy ez hogyan történik, hogy ne hatalmas erőműveket és iszonyú gigantikus átviteli hálózatokat építsük, hanem helyette rengeteg helyi kis háztartási erőművel, helyi kis napenergia erőművel, kis szélerőműveket, ami a helyi közösségeket látják el.
Bízva abban, hogy a tehetős országok segíteni fogják a fejlődő országokat, bízva abban, hogy valamennyien meg fogjuk érteni azt, hogy csak közös erővel tudunk tenni azért, hogy a földünk megmaradjon, gyerekeinkre rájuk gondoljunk. Ürge Vorsász Diana fizikusnak, Nobel-díjas klímakutatónak, a CEU professzorának, az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testületének az alelnökének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és segített tisztábban látni ebben a kérdésben.
Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést!